Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, hogy Te munkálkodsz a Te néped között, és nem hagyod elveszni egészen azokat, akik segítségül hívják a nevedet, mindazok közül, akik népednek neveztetnének, de elhagytak téged, az élővíz forrását és repedezett kutakat ástak maguknak. De köszönjük, Uram, hogy Te mindig az élő vízzel, élő igével táplálod azokat, akik szomjaznak, akik vágyódnak utánad, akik keresnek téged. Áldunk, hogy Te vagy Úr Jézus Krisztus az élet forrása, Te vagy számunkra az élővíz, és általad élhetünk, belőled és általad élhetünk. Most is add a Te éltető, életet teremtő ígédet nekünk, és add, hogy megérthessük a dolgokat, mindazokat, amik körülöttünk a világban vannak, de legfőképp azokat, amik a Te néped körében, az egyházban ma is, régen is történtek, és adj újulást, Uram, megtisztulást, adj új reformációt, és adj, kérünk Téged, adj ébredést a Te néped között, és kezd, Uram, rajtunk, rajtam, hogy valóban az igéd életet teremtő hatalommal lehessen az életünkben. Amen. Amen. Tegnap a Krónikák második könyvéből olvastam az igét, hiszen a Krónikák könyve párhuzamosan hozza azokat a történelmi eseményeket, amik a Királyok könyvében is szerepelnek, és egyik dolgot talán a Krónikák könyve hozza bővebben, más dolgokat pedig a Királyok könyve. Most tehát a Királyok könyvéből olvasom a mai igét, a Királyok második könyve 22. fejezetéből. Olvasom ugyan az első három verset is, ami szinte szó szerint egyezik a Krónikák könyvéből olvasott ige szakasszal. Tehát az első 10 verset olvasom most föl. Tehát a Királyok második könyve, 22. fejezet, első 10 verse. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálembe, anyja neve Jediddá volt, Adája leánya, Bokatból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Józsiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acáljáhu fia, Mesullám unokája volt az Úr házába, ezzel a megbízatással. Menj el Hilkia főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házába összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt az Úr házánál lévő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az Úr házánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek és a kömüveseknek vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadtak, mert hűségesen fognak eljárni. Egyszer csak így szólt Hilkia főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában, és odaadta Hilkia a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az Úr házánál lévő munkások felügyelőinek, jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkia főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Láttuk tegnap, hogy ez a fiatal király Isten hívására, az ő megérintő szavára nem mondott nemet, hanem keresni kezdte az Urat. És ez a helyes magatartás, és nagyon veszedelmes dolog az, ahogy tegnap is mondtam, mikor az ember hallja az igét, érzi a hívást, személyesen is átéli ennek az Istentől jött vonzását, és nemet mond, és visszautasítja Istent. Hát ezt meg lehet tenni egyszer-kétszer, és aztán végzetessé válhat az életünkbe. De Józsiás nem így tett, hanem elkezdte keresni az Urat 16 éves korába, itt pedig látjuk, illetve tegnap láttuk azt, hogy ez azt eredményezte nála, hogy ő, mint Izrael királya, tehát Isten népének a királya, mit kell tennie, ki kell takarítani az országból az idegen isteneket, mert az első parancsolat, a nagy parancsolat így szól, hogy ne legyen más istened. És mivel tele volt az ország bálványokkal, mindenféle magaslatokkal, mindenféle pogány szentélyekkel, ezért a király hadsereggel, erővel és hatalommal kipusztította ezeket az országból, sőt, tudjuk, hogy még a bálvány papokat is megölette. A történelmi kor jobb megértése miatt említem, hogy Józsiás Jeremiás prófétával volt egyidős. Talán 2 év különbség volt a két ember között, tehát Jeremiás proféta is tudjuk korán megkapta az elhívását egész fiatalon. Csak érdekesség kedvéért mondom el, hogy Jeremiás papi családból származott, ugye az anátoti papok közül való volt, és leginkább Jeremiást a saját rokonsága, a saját papi rokonsága gyűlölte meg legjobban, mert azt gondolták, hogy így mondták, hogy Jeremiás biztatja a királyt arra, hogy számolja fel a pogányságot, mert ebből éltek. Milyen gyalázat, hogy az úr papjai abból éltek, hogy idegen isteneket szolgáltak, és idegen isteneknek mutattak be áldozatokat és tiszteletet. Hát aztán ennek meg is lett az a gyilkos indulat, a következménye, hogy Jeremiással le akarnak számolni. De majd látni fogjuk, hogy a fiatal király nem Jeremiáshoz fordul, hanem Hulda proféta nőhöz, aki abban az időben Izrael profétája volt. Tehát hiába vádolták Jeremiást azzal, hogy ő befolyásolja a királyt, nyilván később hatással volt a királyra, de ebben a fiatal korában, hiszen 16 éves korában kezdi keresni az Urat, és már 20 éves korában már kitakarítja az országból a bálványokat. Így kezdődik, hogy amikor az ember rádöbben, hogy az élő Isten az Isten, és hogy nincs más Isten rajta kívül, akkor minden más Istennel le kell számolnunk. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor magunk vesztére cselekszünk. Még a pogány világban is, talán mindannyian olvastak, hallottak, tanultak Szokrátészről, aki Krisztus előtt több mint 400 évvel élt, és nem tudjuk, hogy hogyan és miként, de arra a látásra jutott Szokrátész, ha Isten van, az csak egy lehet. És ugye ott volt egy olyan kultúrában, egy olyan világban Szokrátész, ahol számtalan Istent, az Olympus isteneit tisztelték és imádták, és ő ennek hangot adott, hogy ezek az Olympus istenei nem istenek. Kivégezték. Szokrátésznek, mivel előkelő ember volt, nem karddal, vagy éppen nem akasztották fel, hanem ki kellett inni a méregpoharat, és így végezték őt ki Isten tagadásért. Hát ugye milyen érdekes, hogy a pogány világ is az Isten tagadást halálos bűnnek gondolta, de hát milyen isteneket tiszteltek ők. Olyan Isten képük volt a görögöknek, hogy veszekedtek mind az emberek, paráználkodtak mind az emberek, gonoszak voltak, tehát rettenetes Isten képük volt, magyarul az embert vetítették az égre, és hát az ilyen istenek nem istenek. És ez nagyon fontos megjegyezni, hogy most egy olyan világban élünk, amikor az ökumené, aminek már az indítatása is tisztátalan volt. Schödemből érsek, aki ezt elindította, okkult ember volt. Okkult ember volt ez a svéd evangélikus érsek, aki ennek a nagy mozgatója volt. És hiába tiltakoztak ellene sokan, ő az egységbe látta megoldani a problémákat. Most csak tessenek belegondolni, hogy a 60-as években még nagyon komoly hívő igehirdetők, mint egy örvendeztek az ökumenének, hogy de jó, hogy ez a sok szakadt felekezet majd egyesülni fog. Ez nem Istentől való egyesülés, ami itt történik. Megmondom miért. Azért, mert a Krisztus hívei között az egység mindig megvolt és megvan. Nekem teljesen mindegy, hogy református, baptista, metodista, akármilyen, ha komoly Krisztus hívő, újjászületett ember, az az én drága testvérem. Hát nincs közöttünk semmi probléma. Tehát egyszerűen ez a világegyház, amit létre akarnak hozni, nem véletlenül beszélek róla, majd mindjárt rájönnek a testvérek, miért beszélek erről, és miért nagyon fontos ez. Tehát egy világegyházat akarnak létrehozni, tessék megnézni, a főpapjaink nyitnak a mohamedánok felé, a buddhisták felé, mindenki irányába nyitnak. És egy olyan egységre törekednek, ami a panteizmus, tehát tulajdonképpen Jézust is beteszik a panteonba, az Istenek csarnokába, lehet egy Isten a sok közül, de alapjába véve egy olyan világegyházat akarnak létrehozni, egy világkormány, egy egyház, amiben az Antikrisztus majd beül. Mert ugye mit olvasunk az Isten igéjébe? Hogy az utolsó időben a fenevad, az Antikrisztus beül az Isten templomába. Ugye itt a templom megtisztításáról van szó, renoválásról, helyreállításáról. Na most komoly, tehát itt nem liberális, hanem nagyon komoly Isten hívő teológusok vitatkoznak azon, hogy mit jelent ez az ige, hogy vajon az Antikrisztus majdan felépülő jeruzsálemi templomba fog beülni, vagy pedig ez a templom az Isten népe, tehát az egyház. Tehát sok teológus azt mondja, nem a jeruzsálemi templom lesz az, ahova beül a fenevad, hanem az egyház. És milyen egyház az, ahova beülhet az Antikrisztus? A nagy parázna, ahogy nevezi a jelenések könyve. Ki a nagy parázna? Ki megcsalja az ő urát. Kivel lehet megcsalni? Idegen istenekkel, idegen áramlatokkal, és az emberek tapsolnak az ökumennének. Hát ne tapsoljunk nekik. Ne tapsoljunk. Mert félelmetes dolgot, most nem akarok erre kitérni, holott. Nagyon fontos, mert nem én találtam ki ezt a hasonlatot, hiszen tessék csak belegondolni, hogy a 1 Korintus 3-ban mit is mond Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, mit ír? Nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Na, tetszenek látni, hogy az ige milyen világosan beszél, ki az Isten temploma. Itt, amikor most az Ószövetségben látjuk a jeruzsálemi szent templomot, az azért volt szent templom, mert Isten azt az ígéretet tette Izraelnek, hogy itt fog lakni ebbe a templomba. És ez mindig igaz volt, egész addig, míg ők el nem üszték az urat a bálványaikkal. Tehát a templom tulajdonképpen Izrael számára valami egészen szent volt, és azért mentek fel olyan boldogan a zarándokok mindig, mármint a hívő zsidó zarándokok, azért mentek fel mindig olyan örömmel a templomba énekelve, mert Izrael Istenével, a mi úrunkkal fogunk ott találkozni. Gondoljatok Jónásra ott a tenger mélyéről, akkor vajon mikor lehet újra a te templomodba? Tehát Izrael számára a templom valóban Isten jelenléte volt. Most látjátok, itt van Izrael, Júda, Jeruzsálem, és a templom omladozóban van megint. Tehát egyszerűen a király, aki a megtérés útján elindul, akinél Isten elkezdi a reformációt, annak a szívében nem maradhat romos állapotban az Isten háza. Helyre kell állítani. Minden tisztátalant onnan ki kell rakni, fel kell újítani, és Istenhez méltó állapotba kell hozni a templomot. Na most gondoljunk csak arra, amikor Isten elrendeli a szent sátor felépítését Mózes által. mennyei képet mutat Isten tulajdonképpen Mózesnek, aminek mintájára kell elkészülni a templomnak. És ott mindent Isten előír, hogy még az utolsó aranykarikát is hova kell tenni, meg milyen mérete legyen a templomnak, és egész rigorózus módon látjuk, hogy Isten elrendeli ennek a templomnak, ennek a Szent Sátornak a felépítését. Miért? Azért, mert őt nem akárhogy lehet tisztelni. Isten az Isten tiszteletet is szigorúan előírta, hogy őt, az egyedül igaz Istent hogy lehet tisztelni. Hát nem úgy, ahogy én gondolom. Nem úgy, ahogy sokan gondolják, nem ezzel a lezserséggel, hogy teljesen mindegy, hogy buddhista vagy mohamedán az ember. Jövök át itt a Piriscsava felé, ugye Tinjén keresztül, ott vagy hatalmas buddha szobor, mit tudom én, homokból, vagy akár miből ott faragták. Olyan rossz érzés, nem? Hogy milyen keresztény világban élünk már? Semmilyenben. Ez már nem keresztény világ, ez egy utókeresztény világ, még van maradék. És ez a maradék, pontosan most mi is részesei vagyunk, hála az Úrnak, mert éppen azért vagyunk itt, mert tiszteljük az Urat. Azt az egy Isten. De meg kell érteni, nekünk kell megérteni, hogy Isten az ő templomát mindig helyre akarja állítani. És nem elsősorban, mert hiszen az új szövetségben, már az ószövetségben csak gondoljunk Salamon templom szentelési imádságára, amikor azt mondja, hát lakhatik az Isten egy templomba, egy házba. Ugye? Tehát azt mondja, hogy nem. Mert még az egek egei se fogadhatják be őt. Tehát olyan hatalmas a mi Istenünk. De hát az ő lelke által mindenütt jelen van. És ezért ő jelen tudott lenni ott a szentek szentjébe. És nagyon érdekes, hogy Isten azt mondta, hogy ott a láda felett beszélek. És mi volt a ládába? Az ige. A 10 ige. Tehát az Isten törvénye. És ezek nagyon fontos dolgok, és megérteni most, hogy egy ilyen bálványkurzus után, természetesen a jeruzsálemi templomot fel kell újítani, mert nem törődtek vele. Hát látjátok, mennyire nem törődtek vele? Azt se tudta a főpap, hogy van egy Biblia valahol a egyik sekrestjében, vagy valami zugban. Milyen szomorú kép ez, hogy de gondoljatok bele, hogy hány családot látogattam meg, és a Biblia díszhelyen a polcon. És olyan nagy öröm volt, mikor láttam, hogy az éli szekrényem van, az asztalom van, agyon van olvasva, alába húzva, na igen, itt van egy ember, aki az igéből táplálkozik. De a templom, omladozó templom zúgába vetett Biblia, hát a szomorú képe annak, ami Izraelben volt. Tehát beszélünk a reformációról, és sokszor teológusok kijátszák egymás ellen a reformációt és az ébredést, a megtérési mozgalmakat. Tehát ezt nem szabad egymás ellen kijátszani, mert ezek kézenfogva járnak. Ha nincs reformáció, nincs ébredés. Ha nincs ébredés, akkor a reformáció valahol elakad, és nincs semmi értelme. Luther idejében ugye a reformáció az ébredéssel együtt járt. Tehát a reformáció alatt elsősorban azt kell érteni, hogy renováljuk a teológiát, az Isten igéjét, a tanítást helyreállítjuk, és megtisztítjuk először is a tanítást. Mert nagyon érdekes, de ez mindig bekövetkezett Izraelbe is, bekövetkezett az egyházba is, hogy múltak az évtizedek, évszázadok, aztán mindenféle emberi hagyomány, ahogy hallottuk most délután, és mindenféle emberi hagyomány törvény rangra emelkedett, aminek semmi köze az Isten igéhez, de az égvilágon, sőt, ellenkezik vele. És ez minden gyülekezetben előfordulhat, ez minden ige hirdetővel előfordulhat, ezért kell újra és újra megtisztítani a saját hitemet, a saját teológiai látásomat, és természetesen a gyülekezetét, és mindenek fölött az egyházét. Na most, amikor ez a reformáció már nem következik be, hanem szépen nemzedékről nemzedékre mindig engedünk valamit az Isten igéből, akkor eljutunk oda, hogy az Isten temploma, amelynek az Istent kéne dicsőítenie, most itt az egyházra gondolok, az egyszerűen romos állapotba kerül, és már nem Isten dicsőségére, hanem gyalázatára van. Mert azért gondoljatok bele, Hát egy lepusztult jeruzsálemi templom nem Isten gyalázás volt. Hát önmagában Isten gyalázás volt, hogy hogy lehet olyan a templomotok. Hát ha éppen Nyíregyházán, mikor valamelyik évfordulón, nem, most nem akarok butaságot mondani, de ott szolgáltam éppen a Nyíregyházi nagy templomban, és elmondták, hogy akkor az a viszonylag kevés ember micsoda hatalmas templomot felépített, mert különben nem engedélyezték volna nekik. És úgy gondoltam, és ott talán el is hangzott, hogy azért ez mutatja annak a gyülekezetnek a hitét. És igen, ez pedig az a romos templom pedig mutatta Izrael gyalázatát, hogy hátat fordítottak az Úrnak. Na most tehát, ha megújul a teológia, megújul a látás, mert hiszen amikor én a bálokat, az idegen tanítást kitakarítom, hát ez így kezdődik a reformáció. Hát Luthert sokan ugye ördögfajzatnak tartják még ma is, és nem akarják megérteni. Egyszer olvastam egy jezsuita könyvét, amiben hát talán 40 éve ezelőtt írta, de elfelejtettem a nevét is, azt írta, hogy Luthernek mindenben igaza volt, és hatalmi szempontok miatt nem akartak az akkori egyház vezetők engedni, holott tudták nagyon jó, hogy Luthernek igaza van. Na most, teológiailag hogy lehet megújulni? Hogy lehet a teológiát megújítani? Most itt a teológiát, mint tanítást értem. Mert hiszen a teológia az Istenről szóló tudomány. Hát csak az ige alapján. Hát mit tudhatunk mi Istenről? Tessék vele gondolni, mit tudunk mi az igén kívül Istenről. Istenről csak annyit tudhat az ember, amit ő maga elmond magáról. Amit én képzelek róla, az butaság. Amit ő elmond magáról, az a igazi teológia. Hát Isten hogy beszélt magáról? A proféták által, végső, ez utolsó időben a fia által. Tehát amit mi Istenről tudhatunk, a helyes teológia az mindig csak a Bibliából, Isten igéből, mert a Biblia a kinyilatkoztatás. Isten kinyilatkoztatja magát nekünk. Na most, amikor bejön ide a mindenféle okkult látomás, meg ezt láttam, azt láttam, így gondolom, úgy gondolom, ennek semmi köze a kinyilatkoztatáshoz. Ez vagy démoni, többnyire az, és most tessék elképzelni, amikor az Isten népének a teológiáját démoni dolgok szennyezik be, vagy az Isten teológiáját tagadás szennyezi be. Hát a liberalizmus az az igének a tagadása. Egyszer, ezt lehet, hogy már elmondtam a testvéreknek, de sokan ezt nem hallották, és elmondom, hogy egyszer érdi polgármester meghívta a Manchesteri Egyetem bibliakritikai professzorát. A professzor úr nekünk papoknak külön tartott előadást, és azzal kezdte az előadását, hogy fölment bennünket annak kényszere alól, hogy hinnünk kellene a szüzen fogantatásból. Na hát ettől nekem már rögtön elegem lett a professzor úrtól, és ő ezt a kumrámi zsoltárok alapján akarta nekünk bemagyarázni. Hát össze-vissza beszélt butaságok, hát de komolyan. Szégyeltem magamat az ő nevébe. Egyébként az egész előadásának a refrénje mindig az volt, hogy szitta a fundamentalistákat. Pocskondiázta. És ott ültek a tanárok, a katolikus iskola tanárai, mert a papok mindannyian tudtuk, hogy ez mit jelent, amit magyaráz, de a tanárok tátott szája hallgatták ezt az angol professzor urat. És akkor én provokatív módon felálltam, és megkérdeztem, hogy magyarázzon már meg, mit ért a professzor úr a fundamentalisták alatt. Olyan vörös lett a feje, hogy azt hittem, ott üti meg a guta. Hát igen, mert igaza volt, mert provokáltam. Mert ő nagyon jól tudta, hogy én tudom, hogy mi az, mit ért ő a fundamentalista, de akartam, hogy kimondja. És egy percig dühöngött, és kimondta. Azt mondta, azok a fundamentalisták, akik a Bibliát komolyan veszik és hisznek benne. Köszönöm, professzor úr. Én csak ezt akartam tudni. Mert elég volt a tanároknak, így megértették, hogy most kivel is állunk szemben. Egy tagadóval. És akkor utána még hozzáfűzte, hogy mi angolok szkeptikusak vagyunk. Gondoltam, nem az angolok szkeptikusak, te vagy egy hitetlen folyankó. Tehát ez komolyan. Hát miért, mi közel ő neki az Úr Jézushoz, hogy eljön és pocskondiázza nem csak az igét, az Úr Jézust. Mert akkor azt mondta, hogy ő fölment bennünket a szüzenfogantatás hite alól, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus csak egy ember volt. Tehát érteni kell a szóból, ő kimondta, hogy ő nem hisz. Akkor mit kereső egy teológiai fakultáson? Tetszenek érteni, kik tanítanak teológiát? Na most akkor milyen az Isten háza? Be van szennyezve. Romokban van. És most nekünk valóban az természetes, hogy az sem mindegy, hogy hogy néz ki a faluba a templom, vagy a városba, hogy néz ki a templom, mert az is a gyülekezetet bizonyos értelemben mindjárt be is mutatja, hogy milyen a temploma, de nem ezen van a hangsúly, hanem milyen a lelki templom, ami tudjátok, élő kövekből épül föl, amelyiknek én is, meg te is csak egy köve vagyok. Hogy milyen az a templom, hogy valóban Isten dicsőítő templom, és valóban ebben az egyházban a Krisztus dicsőítetik, ő magasztaltatik föl, neki szól az ének, neki adjuk a mi áldozatunk legjavát. Ugye ezt kéri számon az Úr az ő népét, hogy nem nekem vettetek illatos nádat, nem nekem mutattatok be áldozatot, hanem a báloknak, idegen isteneknek. És jajajomnak a népnek, aki erre az útra kerül. Én nagyon szeretem Francis Schaeffert, és most idézni fogok tőle, ebben a könyvben a Halál a városban tulajdonképpen Jeremiás korát, tehát ezt a kort elemzi, és párhuzamba állítja a mi korunkkal. Amit ebben a könyvben le van írva, 1968-ban hangzott el amerikai egyetemeken. Ott tartott előadásokat, és az előadásokat írja le. És nagyon profétai módon hirdette az igét. Egyébként nemrégen olvastam Gerhard Salomonnak a könyvébe, hogy ha az egyház nem profétai módon hirdeti az Isten igét, ott nagy baj van. Na most mit kell ez alatt érteni, hogy profétai módon hirdetni az igét? Hát semmiképpen nem az, hogy én valami külön sugallatot kapok felülről, hanem azt jelenti, hogy az igét aktualizálom. Olvasom Jeremiás könyvét, és észreveszem, hogy ugyanazok a dolgok történnek ma körülöttünk, mint Jeremiás korában. Ugyanazok a gyalázatos dolgok. Az előbb arról beszéltem, ugye, hogy a modern teológia hogy bánik az Isten igével. Hát tessék meghallgatni, Jeremiás korában talán azt tetszene gondolni, másképp volt. A 8. fejezetben ezt olvassuk, a 8. versben. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása, hiszen hazuggá tette ezt az írás tudók hazugtolla. Hát van olyan nap alatt? Tehát Jeremiás korában, tehát Józsiás korában megvetették az Úr igét. És kik? Azt mondja, Jeremiás az írás tudók. Hát kivel volt Jézusnak örökké konfrontációja? A farizeusokkal, az írás tudókkal, meg a főpapokkal. A vallási vezetőkkel. Azt írja Francis Schaeffer, én azért tiszteljek némely embereket, mert ők vallási vezetők. Azt mondta, nem, ha megtagadják az Isten igéjét. Nem igényelhetik a tiszteletet. Hát, igaza van. Tehát egyébként Francis Schaefferről azt írta a Time folyóirat, hogy ő a értelmiség misszionáris, a roppant művelt ember volt. Egyébként amerikai, aztán Svájcban tartott fenn egy missziós telepet, sok munkatársal, ahol főképp fiatal értelmiségiek lelki gondozása, evangelizálása folyt. Arról beszél Francis Schaeffer, hogy a mi világunk egy utókeresztény világ. vádolja a saját nemzedékét, hát ő az apám nemzedékéhez tartozott, vádolja a saját nemzedékét és az ő szülei nemzedékét, akik tulajdonképpen bűnösök abban, hogy a keresztény alapról lekerült Európa, ő így mondja, az észak-európai kultúrkör, ebbe beleérti Amerikát, Kanadát, illetve Nyugat-Európát. Azt mondja, lekerültek a krisztusi alapról. Megtagadták a keresztény kultúrát. Mert azt mondja, nem volt keresztény Európa vagy Amerika, mint egy globálisan, hanem keresztény volt a kultúrája. Keresztény alapokra épült fel a kultúrája. És ezt lerombolták tudatosan. Ugye tudjuk, hogy éppen 1968-ban történt a nagy diáklázadás Párizsba, Londonba, Nyugat-Európába, amelynek egyetlen célja volt, amit ugye Elvis Presley így fogalmazott meg, művészetem célja lerombolni a keresztény erkölcsiségeket. Erkölcsiséget, tehát felszedték szó szerint az alapokat. És ez teljesen tudatos volt. Teljesen tudatos vezetéssel mentek végbe ezek a dolgok, és Schaeffer ezt látja. És éppen azt mondja, hogy ha mi ez ellen nem teszünk, ha a keresztény egyház nem emeli fel a szavát, ha hagyjuk az erkölcstelenséget szó nélkül, mert hiszen elveszítik a keresztény alapokat, akkor jön az ítélet. Mit mondjunk, mit mondhatunk saját országunkról? Persze örülünk annak a szabadságnak, amiben élhetünk, de ha ezt ki is mondtuk, nem kellene megértenünk azt is, hogy mivel kultúránk elvesztette keresztény alapjait, halál lesz a városban. Azt hiszitek, olyan maradhat országunk, hazánk, amilyen volt, ha egyszer már letért a keresztény alapról? Ne legyünk ostobák. Jeremiás rátok titeket látva is szólt és mondta, ti nem láttok helyesen, sírnotok kellene, mert ez be fog következni. Elfordulva az egyetlentől, aki beteljesíthet, az egyetlentől, aki vigaszt tud nyújtani, elfordulva az ő szeretetétől, az ő elsődleges kinyilatkoztatásával, halál jön a ti városotokra és kultúrátokra. Mondja ezt 68-ban. És teljesen profétai módon látja, aztán nem akarom nagyon mélyen részletezni az egész folyamatot, ami végbe ment, és mi most már ugye egy pár évtized távlatából látjuk, amiket, legalábbis én miután elolvastam részletesen a könyvet, látom, hogy ő mindent előre látott, hogy miből mi fog következni már 60-as években. És valóban ne legyünk ostobák, azt mondja. Ilyen erős kifejezést használ ez a műveletem, ne legyünk ostobák. Isten nélkül az ítélet vár ránk. Nem kerülhetik el. És most hiába mondják a hamis proféták. Mert tessék belegondolni, az egész jeremiási kor egy óriási szellemi, rosszul fejezem ki, lelki háború volt. A igazi proféták és a hamis proféták között egy óriási háború volt. És ez mindig így van. Mert az ördög küldi a maga szolgáit, és Krisztus is küldi az ő szolgáit. És ez mindig háborút jelent, mindig küzdelmet és harcot jelent, és ne gondolja senki, hogy ezt meg lehet úszni. Ugye a hamis proféták vezérszava mi volt Jeremiás korában? Azt mondták a népnek, hogy a Jeremiás 23-ból föl fogom olvasni az igét, és akkor döbbenten hallhatjuk a zenét, ami ma is szól. Azt mondja az Úr, hogy ne hallgassatok a néktek profétáló proféták beszédére, bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr adott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz. És ezt mondják, most tessék megfigyelni kinek, ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem. És aztán az Úr pedig azt mondja, íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint a kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik meg az Úr haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja a szíve szándékát. Az utolsó időben fogjátok fel ennek értelmét. Nem küldtem ezeket a profétákat, mégis úgy igyekeznek. Nem szóltam hozzájuk, mégis profétáltak. Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igémet hirdették volna a népemnek, és megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikről. Hát ki az igazi proféta? Aki meg akarja téríteni az ő embertársát. Aki pedig a hamis ígéretekkel biztatja, ó, nem lesz itt semmi probléma, nem lesz itt se háború, semmi, csodálatos 21. század vár ránk, hát ezek a hamis proféták. De honnan tudjuk? Hát úgy, ahogy Francis Schaeffer mondja. Hát ne legyünk ostobák. Ha hátat fordítottuk Istennek, ő is hátat fordít nekünk. Jézus mondta, ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Tehát az ítélet magától értetődő. És nem csak egy Francis Schaeffer, egy hívő, mert ez egy komoly hívő ember, nem csak ő látja így a dolgokat, de tessék megnézni Martin Gross, egy amerikai tudós, aki a pszichiátriát és a pszichológiát kritizálja, tessék csak meghallani, mit mond. Azt írja, hogy a mi társadalmunk a modern világban ugye technológiai változásokon megy át, de belső pszichikai átalakuláson is átmegy. A kultúránk lényegét erősebben formálta, ahogy ezt előttünk ismert. Mármint a pszichiátria. Ő így mondja, hogy mi egy pszichológiai társadalom lettünk. Azt írja a tanulmányában, hogy a mai kereszténység utáni társadalmat pszichológiai társadalomnak nevezi, amely a kereszténységet felváltotta. És azt mondja, talán nem szolgálja javunkat ez a változás, hiszen a jelenlegi társadalmi megmerevedés az esetek többségében feltehetően az emberi kapcsolatok pszichológiai jellegű megzavarásának a mellékterméke. Gross azt mondja, Freud óta megvetette a lábát a pszichológiai elképzelés, miszerint az ember alapvetően a fejlődés útján létrejött, környezet által befolyásolt, meghatározott állat. Csak hogy a tudomány mire tart bennünket, erre tessenek büszkék lenni. A tudattalanjából irányított ösztönlény, akinek magatartása kora gyermekkori élményei döntő irányba befolyásolják, és így tovább, a hit hanyatlásakor és az abszolút erkölcsi törvények megszűnése idején szinte észrevétlenül, általánosan elfogadott pótlékká vált a pszichológia. Mihelyt a protestáns etika meggyengült a nyugati társadalomban, annak megzavart polgára számára egyetlen ismert alternatívához a szakképzett pszichológushoz fordult, aki azt állította, hogy van új tudományos magatartás standard, amely pótolja a letűnött tradíciókat. Tehát látjuk, egy ilyen korba vagyunk, egy utókeresztény korba, ami megy az ítélet felé, mert elhagyta az Urat. És nem szabad ebben kételkednünk. Most Józsiás elindítja a reformot, és folytatja a templom tatarozással. Kiadja a parancsot az embereknek, és látjuk ennek az embernek van hite. Azt mondja, nem kell számon kérni a munkásokat. Hát nem tudom, mi lenne, ha nem kérnénk számon. Tehát, hogy feltételezi, hogy azok a zsidó emberek, akik a szentét helyre fogják állítani, azokba becsület lesz. És azon a pénzen valóban gerendát, faragott követ fognak venni, meg be fogják építeni a templomba, és helyre fogják azt állítani. És valóban Józsiás mindent megtesz, majd látni fogjuk, csak most előre vetítem azt a nyomorúságot, hogy itt lezajlik egy reformáció, és nem történik ébredés. A nép hallgat. Gondoljatok Illésre. Isten megadta neki, hogy tűzöljön az égből. Az Úr az Isten, üvölti a nép. Az Úr az Isten. Leborulnak. Senki nem tér meg. És akkor megy depressziósan szegény Illés a Hóreb hegyére, mert összeomlott. Hát mi kellene a népnek? Nem elég, hogy tűzöljön le az égből? Nem elég, hogy látja, hogy Isten az Úr? Hát miért nem tér meg? Hát testvérek, most mondhatjuk, itt van a kezünkben az Isten szent igéje. Szól nekem, szól neked, mindannyiunknak szól. Miért nem térnek meg? Hát jó, vannak, akik nem hallják. De miért nem tér meg az ember? Miért nem? Azért, mert nem akarja feladni a maga fölött való uraságát, a maga úrhatnámságát nem akarja feladni. Ő neki az Isten sem mondja meg, hogy mit csináljon. Hát meg az apja, meg az anyja. Tehát egyszerűen az ember úgy gondolja, hogy ő akkor boldog, ha azt tesz, amit akar. De ez nem így van. De a megtérés nélkül egy ilyen szellemi reformáció, vagy egy ilyen fizikai reformáció sem ér sokat, mert tudjuk Jeremiás könyvéből, hogy mennyi van nekik? 35 év, és jön az ítélet. Tehát egy rettenetes látni azt, hogy egy ilyen kegyelmi időt kapnak, és én úgy látom, hogy mi kaptunk egy kegyelmi időt a rendszerváltással, amikor szabad lett újra, és mi visszaélünk vele, totál visszaélünk vele. És azt látom, hogy az egyházaink, most csak a protestánsokról beszélek, mit csinálnak, amiért Isten megítélt bennünket annak idején, amiért a nyakunkba zudította a világháborukat. Azt a kultúrprotestantizmust csinálják újra, meg a hatalmi ambíciók, meg a pénz, meg a szórakoztatás, meg keresztény bálokat rendezünk, meg mindent, ahelyett, hogy zsákba és hamuba megtérnénk, mint Ninive. Megtérni csak zsákba és hamuba lehet, tessék elhinni, másképp nem. És ahol ez az ébredés az ige hatására nem következik be, ott minden hiába való. Francis Schaeffer azt mondja itt, mert talán kapásból megtalálom, hogy már ne a magam szavaival mondjam, hogy Isten nem törődik a mi vallásosságunkkal, nem érdekli, azt mondja. És miért nem? Mert azzal nem megyünk semmire. Hát most nem keresgélem. Tehát így mondja szó szerint, hogy Isten nem törődik a mi vallásosságunkkal. Hát nem Pál apostol mondta? Hát reggel hallottuk. Kár és szemét. Az a nagyon-nagyon tiszteletre méltó vallásosságra azt meri mondani, hogy ez kár és szemét. Miért? Mert nem ér semmit. Az üdvösség kérdésében semmit nem ért. Én semmit nem tettek az üdvösségemért. Tehát itt nem szabad összekeverni a dolgokat, csak a Krisztusban kapott kegyelem. És ugye visszatérve ide, a befejezem, hogy kiderül, ugye a Hilkia főpap megtalálja a törvénykönyvet. Na most itt is vita van. Legvalószínűbb, hogy Mózes 5. könyvét találták meg, mert azokból a reakciókból, amik Józsiásból majd holnap látjuk, amik ébrednek, arra lehet következtetni, hogy Mózes 5. könyvét találták meg. Más írástudók meg azt mondják, hogy valószínű az egész Tórát, tehát Mózes mind az 5 könyvét, nem tudjuk. Itt egy törvénykönyvről beszélnek, tehát azért gondolnak némelyek arra, hogy a Mózes 5. könyvét találják meg. És tessék csak megfigyelni, a király keresi az urat, az úr erőt ad neki, hogy leszámoljon az idegen istenekkel, báványokkal, aztán rögtön a templom felé fordítja a tekintetét, aztán megajándékozza az igével. Méghozzá egy olyan igével, ami számára proféta igévé látsz. Személyessé válik neki az ige. Majd látni fogjuk, hogy ez milyen csodálatos Józsiás életébe, és a nép nem követi ebbe. Súnyi módon hagyják, hogy lerombolják a Bál oltárait, mert olyan mindegy nekik. Jó, hát most ennek, ez a királynak, ez a mániája, akkor megyünk a jeruzsálemi templomba. Ha majd a következő megint fölépíti a bálokat, megint nekik fogunk bemutatni áldozatot. Hát milyen lelkület ez? Ez az utálatos lelkület Isten előtt. Hogy mindegy nekik, mert nem érdekli őket. És eljut oda Jeremiás, hogy az Úr azt mondja neki, ne is imádkozz ezért a népért. Tudjátok mi ez? Na ez az ítélet. Mikor Isten azt mondja, mert nem hallgatlak meg. Ne imádkozz, mert úgyse hallgatlak meg. Eldöntöttem a végzetüket. Eldöntöttem az ítéletüket. Tehát van egy pont, ahonnan nincs visszaút. És én úgy látom, hogy mi pont egy ilyen korban vagyunk, ahonnan már nincs visszaút. Sokan itt ábrándoznak valami világvége ébredésről, meg mit tudom én miről, de az ige ilyenről nem beszél. Az utolsó időkben értitek meg, mondja ezeket a hamis profétákat, és tessék csak megnézni, hogy miket mond az Úr Jézus az utolsó időkről. A Biblia ilyeneket mond, a hittől való elszakadás fogja jellemezni az utolsó idők embereit. Jobban szeretik az élvezeteiket, mint Istent. Hát testvérek, sokszor nem sok kell ahhoz, elég egy strandi jegy, hogy valaki ne menjen a templomba. Tehát jobban szeretjük az élvezeteinket, a kényelmünket, mint Isten. Baj ez? Hogyne volna baj. És sorolhatnám, és Jézus azt mondja, vajon találok-e hitet a földön, amikor visszajövök. Aztán beszél a csodákról, Jézus. De kik tesznek csodák? Azt mondja, a hamis proféták. És a hamis Krisztusok tesznek nagy jeleket és csodákat. Hogyha lehet, elhitessék a választottakat. Akkor hol van itt az utolsó időkről, a nagy ébredésről szó? Hát a hamis proféták részéről jön, de hát ők nem az igén tájékozódnak, hanem ő más sugallatok alapján beszélnek, és tévesztenek meg bennünket. Már akik hagyják magukat. Na most épp ezért nagyon fontos mindig a teológiai reform, hogy az igét jól értsük, ahogy János testvérünk mondta, hogy hasogassuk jól az Isten igéjét, hogy értsük az igét, hogy Isten világos törvénye valóban a szívünkbe legyen, és hogy a szellemi, a lelki, a teológiai reform élő ébredésé lehessen az életünkbe is. A reformáció idején, amire nem nagyon szeretnek megemlékezni, hogy igazi megtérések voltak. Igazi megtérések, hogy emberek élete megváltozott, megújult, és nem csak teológiai, tanításbeli reformáció volt, hanem jött az ébredés utána. És mindig akkor jön az ébredés, amikor megújul a papság. A Modenson ébredés a Németországban hogy kezdődött? Modenson, Hans Modenson összehívta az összes hívő papot. Már akitől tudott, gondolom. És ott együtt az Úr elé álltak. Ott minden pap térdre esve vallotta meg a bűneit, és tértek meg a papok. És akkor lett az ébredés. És olyan jó lenne, ha valóban értenénk ezeket a dolgokat, mert azért arról semmiképpen ne tegyünk le, mert ne gondoljuk azt, hogy mi tudjuk, mikor jön vissza Jézus. Nem tudjuk. Lehet, hogy még ma, de az is lehet, hogy még 200 év múlva. Tehát nekünk mindig úgy kell élnünk, és úgy kell cselekednünk, hogy az Isten akaratát kell keresni ma. Holnap. És amíg tart a ma, hogy addig valóban Isten meg tudja tisztítani a tanítást, meg tudja tisztítani az életünket a tiszta tanítással. És akkor majd holnap látjuk, hogy milyen csodálatos dolog az, mikor valakinek szól az ige. Mert akkor változik meg az életünk. Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, hogy nekünk is a szívünkre helyezted azt, hogy fontos legyen számunkra, hogy a mi gyülekezetünkbe, a mi közösségeinkben tiszta ige szóljon, és hogy megtisztulhasson a te néped, hogy ne gyalázatodra legyünk, Uram, ebbe a világba, hanem megdicsőülhessen a te neved, a te népeden keresztül. Uram, bocsáss meg, amikor én is megszégyenítelek, és megszégyenítettelek. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy a tieid meg tudjanak alázkodni minden tekintetbe előtted, a te igéd előtt, hogy egész szívünket, egész lényünket átjárhassa a te tiszta, világos igéd, és megtisztíthasson bennünket minden tisztátalanságból. Köszönjük, Uram, hogy te neked most is van szabad a te népedhez. Még most is szól a te igéd, még nem zárult le a kegyelmi korszak, és abban a korszakban élhetünk, amíg van lehetőség megtérni. Bár csak komolyan tudnánk ezt venni, nem csak a saját életünkre nézve, szeretteinkre tekintve, gyülekezetünkre tekintve, körülöttünk élő, hitetlen emberekre tekintve, hadd szorongatna minket a te szereteted, Uram, arra, hogy hirdessük a te igédet, a te drága evangéliumodat, addig, amíg tart a ma, amíg eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, mondtad, Úr Jézus. Áldunk azért, hogy ma még lehet, ma még szabad, és leborulhatunk a kereszt alatt. Amen.